Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában audien fogadta Magyarország elnökét, Súlyog Tamást, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során elismeréssel méltatták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint azt a hozzájárulást, amelyel a katolikus egyház számos szociális területen gazdagítja az ország életét. A közös érdeklődésre számot tartó témákat is érintve külön figyelmet szenteltek a család központi szerepének és a világ leginkább veszélyeztetett keresztény közösségei védelmének. A megbeszélés folytatásában véleménycserére került sor az aktuális nemzetközi helyzetről, különösen a konfliktus övezetekről, és hangsúlyozták a béke előmozdítását célzó egyre erőteljesebb elkötelezettség szükségességét. Ha egyszer beengedjük az illegális migránsokat, hogy magyar területen bíráljuk el a menekült kérelmüket, akkor a kitoloncolásuk, kiutasításuk, visszaküldésük már nem lehetséges, ezáltal súlyos közbiztonsági következményeket vállalunk fel, amelynek számos példáját ismerjük Nyugat-Európából, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint éppen ezért az az első lépés, hogy illegálisan ne lehessen a határt átlépni. Ezt Magyarország kerítésépítésével, jogi határzárral, határvadász egységekkel, rendőri erőkkel megakadályozza. Aki pedig menekült kérelmet akar benyújtani, Belgrádban a Magyar Nagykövetségen benyújthatja, ott nem üldözi őket senki, és aki megkapja a menekült státuszt, legálisan beutazhat, így nem kell szembenéznünk azzal a problémával, hogy itt tartózkodnak, és nem tudunk velük mit csinálni, és bűncselekmények sorozatát követik el a lakosság sérelmére, fogalmazott a főtanácsadó. Mint rámutatott, mindezzel szemben az Európai Parlament elkészítette a migrációs paktumot, amely egy eléggé bonyolult, összetett jogszabály, és annak alapján, amelyik országban már nagyon sok migráns van, onnan a brüsszeli központ döntése alapján szét lehet osztani őket azokba az országokba, ahol nincsenek vagy kevesebben vannak. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere aláírta azokat a szerződéseket, amelyek eredményeként a város többségi tulajdonába került a diósgyőri acélművek egykori területe. A közleményben azt írják, a döntés mérföldkő a város életében, hiszen 3 évtized után Miskolcnak ismét érdemi beleszólása van abba, mi történik a gyár egykori iparterületén. Március 2-án városi konzultációt is indítanak Vasgyári kör névvel, amelynek az a célja, hogy a miskolciak véleményének bevonásával induljon meg a terület jövőjének közös tervezése. A kormány 6 milliárd forintos támogatásával az önkormányzat 33,6 hektárnyi területet vásárolt meg, amely több mint 20 ezer négyzetméternyi üzemcsarnokot, 5100 négyzetméternyi irodai épületet, valamint csaknem 6000 négyzetméternyi műhelyi és raktárépületet foglal magában. Az ingatlan együtteshez utak, vasúti sínek vagy komplett vasútállomás, valamint ipari létesítmények, hűtőtornyak és kémények is tartoznak, olvasható a sajtóanyagban. Csaknem 1000 egyetemista mentorral, több mint 4000 általános iskolással, 110 iskolában folytatódik idén a Tanítsunk Magyarországért program, mondta a gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos Tínyén. György László elmondta, tavaly ősszel 707 mentoruk volt, most már 930, és reményei szerint számuk rövidesen meghaladja az 1000-et. A kormánybiztos a Tínyei Kossuth Lajos általános iskolában tett látogatása során a Tanítsunk Magyarországért program működését nézte meg. Ismertetése szerint a tínyei gyerekeket, az általános iskola 7-es és 8-os diákjait, az ELTE egyetemista mentorai segítik. A program során egyetemisták mentorálják a kistelepüléseken élő általános iskolásokat, hogy támogassák továbbtanulásukat, segítsék őket pályaválasztásukban. Sport. Többek között az olimpiai bajnokokkal is egy csoportba került a magyar férfi és női vízilabda válogatott a Világkupa Divízió 1-es tornáján. A Nemzetközi Szövetség budapesti irodájában megtartott sorsoláson kiderült, hogy a férfi válogatott az olimpiai és Európa bajnok szerbekkel, a görögökkel, valamint a hollandokkal szerepel egy csoportban. A női együttes kvartettjében az Egyesült Államok, a párizsi ötkarikás aranyérmes Spanyolország, valamint Japán szerepel. Végül az időjárásról. Nyugati északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti megyékben maradnak tartósan borult részek. A legalacsonyabb hőmérséklet nagyrészt mínusz 6 és plusz 1 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Szentségi élet. Uram, add, hogy megszabadulva a bűntől, szolgáidként a megszentelődés gyümölcsét teremjük. Urunk úgy alapította és szervezte meg a szentségeket, hogy azok az embert egész életútján végig kísérjék. A keresztségben az ember a kegyelem új életére születik. A bérmálással növekszik, az eucharisztiával táplálkozik, a bűnbocsánattal gyógyul, és a szociális szentségekkel pappá szentelés, házasság természetfeletti és természetes síkon termékeny lesz. A betegek kenete által erőt kap és segítséget, hogy átléphessen az örök életbe. Így módon a szentségek adják meg a keresztény élet tartalmát és struktúráját azzal, hogy a hívőbek kegyelmet öntenek, részesítik őt Isten életében és szentségében. Az ajándékba kapott megszentelődést Isten segítségével az életmódjukkal kell megtartaniuk és tökéletesíteniük. Egyedül Isten a szent, egyedül ő tud megszentelni. Isten kezdeményezi az ember megszentelését, s végső soron ő viszi végbe a szentségek által. A lelki élet, a szentségre való törekvés nem egyszerű erkölcsi elkötelezettséget jelent, hogy tudnilik az ember kívülről utánozza az isteni példakép tökéletességét, hanem olyan természetfeletti valóságot, amelyet maga Isten épített bele a keresztény életébe, belsejében alakítva, változtatva át őt egészen addig, hogy új teremtményé lesz Krisztusban, és állandóan megújul teremtője képmására. Az ember megszentelésének egyetlen forrása és első oka Isten. Azért szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket, mondja Szent János. Hasonló módon ezt is mondhatnánk. A keresztény szentté lehet, mivel Isten kezdeményezte megszentelését, vágyódhat a Krisztussal, a Szent Háromsággal való egyesülésre, mivel először Isten részesítette őt életében, és meghívta a vele való életközösségre. A szentségi élet ebben áll. Úgy vesszük fel, tesszük magunkévá, és éljük a szentségeket, hogy azokból megszerezzük az életszentségnek és az Istennel való közösségnek azokat a gyümölcseit, amelyekért Isten ezeket a szentségeket rendelte. A szentségek, amelyeket azok felvételére alkalmas embereknek szolgáltatnak ki, önmagukban is biztos hatékonysággal rendelkeznek, mint hogy maga Isten működik bennük. Mindazonáltal a velük összekapcsolt kegyelem és szentség csak akkor hozza meg gyümölcsét, ha a keresztény tevékenyen együttműködik velük. Isten kezdeményezésére, aki elsőként szenteli meg az embert, a kereszténynek jó akarattal válaszolnia kell, magáévá kell tennie és élnie az Istentől kapott szentséget. Adjátok át magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szenteljétek Istennek, mondja Szent Pál az újonnan megkeresztelteknek. Bizonyos szentségek gyakori vétele, a bűnbocsánat, eucharisztia nem válhat szokássá. A szokás statikus, megállapodott helyzetet jelent. A szentségek vételének viszont eleven, sőt, mindig elevenebb aktusnak kell lennie, úgyhogy a szentségi életet mindig haladásnak, kibontakozásnak kell jellemeznie. Ez a fejlődés nem a szentségek felvételének megsokszorozását jelenti, hanem inkább mélyítését, nagyobb tökéletességét. Mindig nagyobb felkészültséggel kell a szentségekhez járulni, nehogy korlátaink akadályozzák a kegyelem áradását. A szentségnek azt kell eredményeznie, hogy a keresztény az egyházban egyre tökéletesebben részesedik Krisztus életében. Az ember felelőssége a szentségekkel kapcsolatban ezt jelenti. Képessé kell tennie magát azok felvételére, ki kell tágítania befogadó képességét, növelnie kell készségét, teljesen nyitottan kell fogadnia a neki felajánlott ajándékot. Minél inkább törekszik a szentségre és az Istennel való egyesülésre, annál inkább kell értékelnie a szentségeket. A szentségi élet, a keresztény élet lényegi valóságát alkotja. Keresztség. Hogy felelevenítsd bennünk a keresztség kegyelmét, kérünk téged, hallgass meg, Urunk. A keresztény a keresztség napján az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében újjászületve megkapta a kegyelmet, vagyis a Krisztus életében való részesedést. Isten fogadott gyermekévé vált. Beépült az Úr misztikus teste titokzatos valóságába, tagja lett a teljes Krisztusnak. A keresztség szentsége feltárja a hívő előtt a keresztény élet kapuját, alapvető és gyökeres módon képesíti a többi szentség felvételére, hogy így meglett emberré legyen, eljusson a krisztusi teljességre. A keresztség azonban csak kezdet és kiindulás, és mindenestül a Krisztusba való élet teljességének megszerzésére irányul. Hogy a keresztség valóban megteremhesse gyümölcseit, ahhoz a kereszténynek egész életét a gyermekkéfogadás kegyelméhez kell alakítania. Ez a kegyelem ugyanis ennek a szentségnek alapvető jellemzője. A fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. A megkeresztelt, minthogy már Isten gyermeke, nem élhet pusztán emberi életet, hanem az egyetlen fiú, az Úr Krisztus életéhez kell hasonulnia. Az apostol fáradhatatlanul ismétli. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül Isten jobbján. Ami ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. A keresztény gondolatainak és érzéseinek az örök értékek felé kell irányulniuk, az örök élet felé kell feszülniük. Szívét nem köthetik le itteni dolgok. Minden egyes napon előbbre kell jutnia ezen az úton, még csak el nem éri Krisztus életének teljességét. A keresztség az Isten gyermekség eltörölhetetlen jegyét nyomja a lélekbe. Ez pedig semmi, még a legsúlyosabb bűn sem tudja elpusztítani. A keresztény örökre meg van jelölve. Mindezt hatásosan kifejezik a keresztség szertartásának imái. A víz megáldásakor a pap ezt mondja. Jöjj hatalmaddal, Atyánk! Szenteld meg ezt a vizet, hogy akik ebben lemossák a bűnöket, a fiak új életére szülessenek meg. Szenteld meg ezt a vizet, hogy a Krisztus halálában és feltámadásában megkereszteltek, hasonlók legyenek fiat képéhez. Hogy pedig a megkeresztelteknek biztosítsa az Isten gyermekeinek megfelelő életet, az egyház figyelmezteti a szülőket és a keresztszülőket arra a felelősségükre, hogy a megkeresztelteket hitben, szeretetben és Isten iránti engedelmességben kell nevelniük, a megújított keresztségi ígéretek szellemében. A szentség kiszolgáltatása után, a jelképes fehér ruha átadásakor, A szentség kiszolgáltatója ezt mondja: legyen ez a fehér ruha új méltóságod jele. Szeretteid szavai és példája által segítve hord folt nélkül az örök életre. A meggyújtott gyertya átadásakor a szülőknek: gondoskodjatok gyermekeitekről, hogy Krisztustól megvilágosítva mindig a világosság gyermekeiként éljenek, hogy a hitbe kitartva menjenek az eljövendő Úr elé. A szertartások és az imák jól összefoglalják, milyen legyen Isten gyermekeinek magatartása. Ezeknek a szertartásoknak és imáknak eltörölhetetlenül bele kell vésődniük minden hívő szívébe és lelkébe, hogy életük állandó zsinór mértékéül szolgáljanak. Az évek múlásával a keresztény vállára sok gond, kötelesség és mindenféle feladat halmozódik. Elsődleges feladata azonban mindig az marad, hogy érintetlenül megőrizze keresztségét. Hiába való volna minden jámborsági gyakorlat, az eucharisztia és más szentségek, hiába való az apostoli tevékenység, a konszekrált élet, sőt, maga a papi szolgálat is, ha valaki nem törődnék azzal, hogy érintetlenül megőrizze a keresztségi kegyelem ragyogását és lángoló fényben a hit mécsesét. A hívőnek állandóan ébren kell magában tartania keresztségi elkötelezettségei tudatát, nem felejtve, hogy a keresztelők útnál ünnepélyesen Isten dicsőséges templomává, a Szentlélek lakóhelyévé és Krisztus titokzatos teste tagjává szentelték. Bérmálás. Uram, hadd töltsön el a Szentlélek ereje, hogy tanúd lehessek. A keresztény életbe való bevezetés első lépcsője a keresztség, a második lépcső a bérmálás. A bérmálás a megerősítés szentsége, azaz megerősíti a hívőt abban a keresztény életben, amelyre a keresztség szülte. A keresztség jelenti a keresztény életre való megszületést, a bérmálás pedig a felnőtt keresztény életre való áttérést. A keresztényeket a keresztség beoltotta Krisztus titokzatos testébe, a bérmálás pedig megerősítette őket a Szentlélek erejével. Az ember a keresztség által Isten gyermeke lett, és a Szentlélek temploma, ez a keresztségi konszekráció. A bérmálással ismét reászáll ez az isteni lélek, tökéletes keresztényé, Krisztus harcosává szenteli. A bérmálás megadja neki a Szentlélek teljességét, aki lelkileg megerősíti, amint az felnőtt korához illik. Megadja neki a képességet, hogy felnőtt módra cselekedjék, és győztesen harcoljon a hit ellenségei ellen. Jézus ezt mondta övéinek: én majd kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Jézus ígérete pünkösdnapján, a Szentlélek eljövetelekor teljesedett be. A Szentlélek ekkor új erőt árasztott az apostolokra, képessé tette őket arra, hogy nyíltan és bátran hirdessék az evangéliumot. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását. A bérmálás szentsége egy kicsit a pünkösdöt jelenti minden hívő számára. A megbérmáltnak, a Szentlélektől megerősítve, erővel és határozottan kell cselekednie, felnőtt módra, érett keresztény módjára. Így érhetünk el, mondja Szent Pál, a hitben és Isten fia megismerésében az egységre. Akkor majd nem leszünk értetlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor. Igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforjunk a fővel, Krisztussal. A bérmálás a keresztséghez és az egyházi rendhez hasonlóan eltörölhetetlen jegyet nyom az emberbe. Erre utal Szent Pál, amikor ezt mondja. Isten az, aki megerősít és fölkem Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. A bérmálás a küzdő keresztények, Krisztus harcosai eltörölhetetlen jegye, ami jogot ad arra, hogy az ember az adott pillanatban megkapja az Istenhez való hűség kegyelmét, bármilyen harcnak, fondorlatnak, vagy a gonosz bármilyen csábításának legyen is kitéve. Azt lehetne mondani, hogy a bérmálás, legalábbis virtuálisan, a hit és a kötelesség hőseivé vértanúvá konszekrál. A keresztény élet horizontjáról nem lehet és nem szabad kizárni a vértanúságot. A zsinat kifejezetten beszél róla. Már az első időktől fogva voltak, és mindig lesznek is arra hivatott keresztények, hogy a szeretetről ezen legkiválóbb módon tanúskodjanak a nagy nyilvánosság, de különösképp az üldözők előtt. A tanítvány mesteréhez hasonul a vértanúsággal, és vére ontásában olyan lesz, mint ő, aki a világ üdvösségéért szívesen fogadta a halált. Ezért az egyház kiváló adománynak és a szeretet legfőbb igazolásának tartja a vértanúságot. Keveseknek jut osztály részül, viszont mindenkinek készen kell lennie arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és kövesse őt a keresztúton, vállalva az üldöztetést, amelynek soha nincsen híjával az egyház. Mindennek fokozott jelentősége van korunkban, amikor az egyház ellen állandóan megújuló támadások miatt nem kevés bátorságra van szükség ahhoz, hogy az ember szilárd maradjon a hitben és a katolikus erkölcsben. Gyakran kell szembenézni súlyos áldozatokkal is, beleértve az élet feláldozását is. Ha kis hitűség kísért, emlékezzünk arra, hogy a bérmálásban Isten szívünkbe nyomta pecsétjét, megadta a Szent Lélek foglalóját, aki bennünk és mindenható erejével támogat. Amikor leszáll rátok a Szent Lélek, mondta Jézus az apostoloknak és bennük minden hívőnek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek. Jézus ígérete biztos. A szentség hatékonyságába, a Szentlélek teljességébe és működésébe vetett hit megeleveníti a bérmálás kegyelmét. Megadja a kereszténynek az erőt ahhoz, hogy egész életével Krisztusról tanúskodjék.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Daloljatok az Úrnak! Énektanítást hallanak a Budapest Vekerletelepi Szent József Kórus közreműködésével. Karnagy, Kaposi Gergely.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel üdvözlöm a Katolikus Rádió minden hallgatóját a Budapest Vekerletelepi Szent József Kórus nevében. Az ő közreműködésükkel tanuljuk ma énekünket, amelyet a Hosanna énekeskönyv 219-es száma alatt találhatnak, az Úrnak dobban ég a szív.
Az Úrnak dobban ég a szív, csak róla zeng ma a szánk, mert szomjú földre manna hull, az égi küldött harmadozza ránk. És Isten ajkán ki szó, te Úr vagy sziklaszál, a lélek által szült a szűz, és úri széked mindörökkön áll. Ma öntsön szép mosolyt az ég, és völgyön halmon át. Az égre szálljon könnyű dal, mert láttuk őt, ki szűzölébe szállt. Ővé a menny, ővé a föld, a szív csak érte ég. Ővé a tiszta áldozat, hol ember szívvel egyesül a
Engedjék meg, hogy mielőtt az énekre rátérnénk konkrétan, mondjak néhány gondolatot az énekléssel kapcsolatban egyáltalán. 1990 előtt a Városmajori templomba vezettem egy gregorián kórust, és ott gyakran tettem azt, hogy a diákmise előtt 5-10 perccel kiálltam, és népénekeket tanítottam, vagy szándékoztam tanítani. És aztán, amikor Vekerletelepre kerültünk, akkor is egy ideig, egy másfél-két évig a diákmisék előtt ugyanúgy kiálltam, hogy tanítsak. Elég szomorú tapasztalataim voltak ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban. Ki az, aki egy mise előtt ott van 5 perccel? Nyilván nem az, aki álmatlanságba szenved egy diákmise esetében, hanem pont azok, akik igazán komolyan veszik a szentmisét, igazán komolyan veszik a lelki életüket, és odafigyelnek arra, hogy ne utolsónak, vagy ne 5 perces késéssel érkezzenek a szentmisére. És még ezek körében is egyfajta közönyt tapasztaltam. Ott ültek passzívan, és inkább azt éreztem, hogy zavarom őket a csöndes elmélkedésben. Zavarom abba, hogy ők ott egyedül jól érezzék magukat. Alig volt egy-két ember, és rajtuk is inkább csak valamilyen emberi szimpátiát, vagy jó szándékot éreztem, akik úgy belecsatlakoztak ebbe az éneklésbe. Azt mondhatjuk, És akkor nem vagyunk pesszimisták, vagy nem festünk túlságosan sötét képet a helyzetről, hogy Magyarországon nincsen igazából kultúrája a közös népéneklésnek. És az éneklés szerintem sokkal fontosabb, mint gondoljuk. Az éneklésnek olyan hatásai vannak, olyan jótékony hatásai vannak, amit így, hogy ezt nem tudjuk igazán megélni, mert Magyarországon tényleg kevés helytől eltekintve ezt nem tudjuk megélni, rá se jövünk. Mi az éneklésnek a jelentősége? Csak néhány momentumot hadd soroljak föl. Az egyik, hadd meséljek el egy történetet. Szent Ambrus püspök a 300-as években, ugye Milánóban vezette a híveit, és ott ők az ariánusokkal olyan konfliktusba kerültek. Az ariánusok az egy szekta volt, az egyházból kiszakadó, más nézeteket valló közösség, akik szembe kerültek az egyházzal, és itt nem csak eszmei viták voltak, nem csak újságokban röpködtek a durva szavak, hanem itt bizony tetlegességre is sor került. És volt egy olyan szituáció, amikor Szent Ambrus a hithű katolikusaival a templom falai közé szorult. Ugye abban az időben a templom az egy szilárd építmény volt, ami fizikai menedéket is adott egy háború esetén, vagy egy ellenségeskedés esetén. És hát Szent Ambrus bezárkozott oda a milánói katedrálisba, meg lehet nézni még ma is, hogy hol van, hogy néz ki, és hát ott éldegéltek egy darabig. Most nyilván valahogy eleinte az egész nagyon szuper volt, a gyerekeknek nem kellett iskolába járni, a férfiaknak nem kellett dolgozni, az asszonyoknak nem kellett főzni, tehát mindenki boldogan élt, de aztán egyszer csak ugye miután már egy kicsit túl sokáig tartott ez a bezártság, ez a kényszerszabadság, egy idő után elkezdettek a konfliktusok. Ugye az egyik gyerek megette a másiknak az uzsonnáját, az egyik férfi túlterpeszkedett az ágyon, szóval nyilvánvalóan egy idő után az összezártság terhes lesz, és hát elindult a civódás. És akkor Szent Ambrus nem mint egy kollégiumi felügyelő dorgálta őket, hanem egy zseniális lépésre ragadta magát. Ő, aki egyrészt teológiailag rendkívül képzett ember volt, másrészt pedig volt valamiféle művészi vénája, elkezdett verseket írni, olyan nagyon egyszerű, jambikus lüktetésű verseket, amiknek nagyon komoly teológiai tanítása volt, de ugyanakkor egyfajta, hát egy egyszerűbb nyelven, nem könnyű nyelv ez a mi számunkra talán, de egy egyszerűbb nyelven fogalmazott versek voltak ezek, és ezekhez a kor ízlésének megfelelően szép dallamokat is komponáltott helyben, és aztán leültette ott az egész zugolódó gyülekezetet, és azt mondta, hogy most akkor éneket tanulunk. És megtanította nekik ezeket az énekeket, és ezek az énekek tulajdonképpen az első keresztény himnuszok. Tehát a Szent Ambrusnak a működésétől datáljuk a himnuszköltészetet, és tulajdonképpen egy ilyen templomi krízis helyzet volt az ihletője ennek az évszázadokon keresztül virágzó kultúrának. És hát gondolom, hogy mondanom sem kell, hogy lecsitultak a kedélyek. Aztán még zsoltárokat is énekeltetett velük, külön rakta a férfiakat, külön a nőket, és aztán így felváltva antifonálisan énekeltek. Ez nem az ő találmánya volt, de ez is a pszichológiának az eszköze volt. Tehát valamilyen módon az éneklés egységet teremt. Az éneklés kiengesztelődést teremt. Én nem láttam még két embert, aki együtt énekel, hogy verekedni kezdtek volna. Két ember, aki beszélt, azok bizony könnyen verekedni kezdenek. Tehát valamilyen módon az éneklésnek van egy ilyen harmónia teremtő ereje. A másik, ami egy fontos szempont, az, hogy ugye egy misén, tehát hányan vagyunk, háromtól terjed ez a szám néhány százig. De legyünk optimisták, és azt mondjuk, hogy egy vasárnapi misén vannak mondjuk 120-an. Ez a 120 ember ugyanazért az ügyért jön el a templomba, ez a 120 ember nem 120 különálló ember, hanem ez egy közösség. Ugyanakkor viszont mindenki az oltár felé néz, jó esetben, figyel a pap szavaira, tehát nem tudjuk igazán átélni azt, hogy mi egy közösség vagyunk. Azt érzem, hogy a szomszéd egy kicsit odébb mehetne, mert nyomja az oldalamat, vagy a másiknak a gyereke ott miért dumál és mászkál a széksorok között. Tehát a másik embert az esetek nagy százalékában inkább mint tehert éljük meg, és nem mint egy örömforrást, hogy együtt vagyunk. Most az éneklés során, hogyha mindenki énekelne, ez egy optimális helyzet, de én azt gondolom, hogy most nem tűnik reálisnak, hogy két hét alatt mindenki énekelni kezdene Magyarországon, a miséken, de nagyon jó lenne, hogyha legalább három hét alatt ez bekövetkezne. Szóval, hogyha énekelnénk a miséken, akkor megéreznénk, nem is látványban, de akusztikailag azt, hogy a közösségnek ereje van. És hát ez meg puszta matematika, hogyha öten énekelnek, az ötször akkorát szól, mint hogyha egy ember énekel. Gyakorlatilag egy zengő templom fog akkor megszületni ott a mise során, és ez, hogyha ezt nem is tudatosítjuk magunkba, mert annyi mindent nem tudatosítunk, ami történik velünk, de ez egy katartikus élmény lesz nekünk, mert megérezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül, megérezzük azt, hogy erősek vagyunk. És ha megérezzük azt, hogy erősek vagyunk, akkor tényleg erősek leszünk, mint ahogy most sok esetben azt érzem, hogy nem vagyunk azok. Kijövünk a miséről, egy-két barátunktal kezet fogunk, és utána megyünk, és teljesen mindegy, hogy most ott volt-e a másik, vagy nem volt ott. A harmadik gondolat, ami az éneklésre vonatkozik, és ezt azzal kapcsolatban mondanám, hogy hát sokan azt mondják, hogy nekem csúnya hangom van, vagy hogy én hamisan éneklek, vagy egyszerűen mindenképpen valamilyen ilyen adottság hiányára hivatkozva nem énekelnek a misén. Az ortodox egyházban csak azt az embert veszik, csak azt a fiatal embert veszik papnövendéknek fel, akinek hangja van, aki énekelni tud. Azt mondják, hogy aki nem tud énekelni, annak a lelke is beteg. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Én ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki nem tud énekelni, annak valóban beteg a lelke, mert lehet, hogy valaki mozgássérült, és mégsem beteg a lelke. Tehát, hogyha valakinek valami ilyen fogyatékossága van, nyilván nem azt jelenti egyértelműen, hogy beteg a lelke. De mindenképpen egy érdekes gondolat ez, hogy az ortodoxok ennyire összekapcsolják az éneklés képességét és a lelki egészségnek a fogalmát. Magyarán ne utasítsuk vissza a közös éneklést azzal, hogy nekünk csúnya a hangunk. Hogyha megszólal 50 csúnya hangú ember, az szép lesz. Vagy próbáljuk ki legalábbis. Ezek után, az általános gondolatok után befejezésül ismételjük meg közösen ezt a nagyon szép éneket. Köszönöm figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dololjatok az Úrnak című műsorunkat hallották. Az elhangzott adást a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet